Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 81. Zsoltárunk első és második versének éneklésével kezdjük meg. A 81. Zsoltárunk első és második versét énekeljük. Örvendezzetek az erős Istennek! Foglaljuk el helyünket, és folytassuk a 396. dicséretünk mindhárom versének éneklésével Isten tiszteletünket, a 396. számú dicséretünk mindhárom versét énekeljük, ébredj, bizonyság tévő lélek. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és kövessük figyelemmel hitvallásunk tanítását a Heidelbergi KT 21. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. G. Szabó László pótpresbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azon belül pedig a Szentlélekről vallott tételekhez.
Mit hiszel a közönséges keresztény anyaszentegyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva, annak végéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által, az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mit értesz a szenteknek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, minden ő javainak és ajándékainak osztályrészese, továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, amelyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztusnak igazságát, igaz voltát, kegyelméből nekem ajándékozza, és soha ítéletre nem jussak.
Isten ígéje szól a továbbiakban közöttünk, heti zsoltárunkat, a 8. zsoltárt olvasom. A 8. zsoltárban ezeket találjuk megírva. A karmesternek, a szőlő taposók kezdetű ének dallamára, Dávid zsoltára. Ó, Urunk, mi felső gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat, a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van reá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Isten áldása legyen rajtunk, akiket ő ide hívott és vonzott, hogy az ő igéjét meghalljuk. Gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Eképpen. Mennyei édesatyánk, az a világ, amelyből ide jövünk a te templomodba, azt kiáltja, hogy mi felséges az ember. De mi szeretnénk itt ebben az órában téged dicsőíteni és magasztalni, mint akik tudják és értik, hogy az ember te nélküled senki és semmi. Halandó, múlandó, kárhozatba menő lény, teremtmény, de a te kegyelmedből mégis a te dicsőségedet hordozó és munkáló, megváltott, örök élet várományosa. Urunk, te tudod, hogy hova is tartozunk mi tulajdonképpen, akik most itt együtt vagyunk. Hogy vajon Krisztusért miénk-e az örök élet a bűnbocsánat által, vagy még mindig csak önmagunknak élünk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy megláthassunk téged együtt a zsoltárossal, és leborulva előtted szívünkben, lelkünkben, kérhessük a te kegyelmedet, irgalmadat, hogy aztán ezt elnyerve dicsőíthessünk téged alázatos imádattal. Kérünk, könyörülj így meg rajtunk, és ahogyan ma a te szavadat elnyerhetjük, úgy ajándékozd azt nekünk, ígéd és szent lelked által. Vezess bennünket a hit útjain, és vezess bennünket élő hitre. Tedd meg ezt a csodát közöttünk, nem értünk, hanem önmagadért, akiben kegyelmes, irgalmas és szerető Istent ismerhettünk meg kijelentésed és tapasztalataink alapján. Így legyél, és maradj közöttünk a középen. Szólj, beszélj és cselekedj a mi szívünkkel. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 166. dicséretünk éneklésével készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 179. bocsánat, a dallama lesz a 166-é, tehát a 179. dicséretünket énekeljük. A bűnből hozzád sietek, mert szomjazom kegyelmedet. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből olvasom. A Róma beliekhez írt levél 8. fejezetéből, a 28. verstől hazból. A következőket találjuk itt megírva. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Kedves testvéreim, a KT magyarázatos ige hirdetések folyamán az apostoli hitvallás Szentlélekkel kapcsolatos tételeihez értünk, és az elmúlt héten hallhattunk arról, hogy mit hiszünk a Szentlélekről. Talán azt gondolom, hogy a Szentlélekkel kapcsolatos tételek azok a tételek, amelyek az átlagos, vallásos vagy templomos ember előtt is a leghomályosabbak. A legtöbb ember úgy gondolkozik az apostoli hitvallásról, hogy ott beszélünk röviden az Atyáról, hosszabban a Fiúról, és a Szentlélekről csak annyit mondunk, hogy hiszünk Szentlélekben, majd pedig következik egy-két apróságot a hitvallás végén, amit a legtöbben nem is nagyon tudnak hova tenni és hova helyezni, és aztán be is fejeződik ez az általános egyetemes hitvallás. Pedig azt kell mondanom, hogy a hitvallásba, ebbe a hitvallásba nem kerültek felesleges elemek, tehát az apróságok és a töltelék dolgot felejtsük el, És azt is el kell mondjuk, hogy mindennek mindennel kapcsolata van. Hiszen ebben a hitvallásban Istenről teszünk hitvallást, hogy mit gondolunk ő róla, és ebben nem kerül bele semmi olyan, nem kerülhetett bele semmi olyan, aminek ne lenne köze ahhoz az Istenhez, akit mi imádunk, követünk és hirdetünk. Így vizsgáljuk meg most azokat a tételeket, amelyek a hiszek szent lélekben után következnek, hiszen beszélünk arról, hogy hiszünk egy közönséges keresztjén anyaszentegyházat, hiszük a szentek egyességét és a bűnök bocsánatát. Azt gondolom, hogy az ige, amelyet olvasok a római levélből, nagyban segíteni fogja a mi értésünket, és legfőképpen azt emelem ki most mindebből, hogy Pál apostol úgy szól, hogy azt mondja azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra szolgál. Ezen mi hajlamosak vagyunk annyit érteni, hogy Isten megadja nekünk a földi élet szükségeit, és ezt az igét szoktuk akkor is mondani, amikor valakit valami baj ér körülöttünk, és vigasztalásképpen így szoktuk egymást bátorítani, azoknak még veszteség is a javukat fogja szolgálni. Mind amellett, hogy ezt nem vonjuk kétségbe, szeretnék a testvérek között arról szólni, hogy mik azok a javak, amelyek Isten kegyelméből az őt szerető embereké. Mert hogy Isten javaiban részesedünk, úgy szolgálnak a dolgok a mi javunkra, és most egy más világra, vagy másfajta értékekre nyitja meg a Szentlélek a mi szemünket, és remélem, hogy a szívünket is, amelyek túlmutatnak a múlandó világ mindenféle fajta múlandóságán. Nos, testvérek, mik azok a javak, amelyekben a Szentlélek bennünket részesít? Azt mondhatjuk, ezt tanítja nekünk itt a levél is, a római levél, hogy a Szentlélek meghív és betagol bennünket egy közösségbe. Egy olyan közösségbe, amelyről azt kell mondjuk, hogy csak részben látható. Csak részben látható. A Biblia ezt a közösséget gyülekezetnek nevezi, de a mi fogalmainkban, elszakadva egy kicsit a Biblia szóhasználatáról, egyháznak szoktuk nevezni. És ez egy kicsit mindjárt meg is zavar bennünket, hiszen egyházból számtalan sokat ismerünk magunk körül ebben a világban, és még inkább bonyolítja a képet az, hogy olyan közösségek is egyháznak nevezik magukat, akik egyébként nem a kereszténység, nem Isten köré szerveződnek. És az ember mindjárt izgatja is az, amit sokan föl szoktak tenni, hogy hát akkor melyik egyház az igazi egyház, és hova is kell nekünk tartozni, és milyen javak érintenek bennünket, és érnek el hozzánk, ha ehhez vagy ahhoz az egyházhoz csatlakozunk. A hitvallás is, és a római levél is egy közösségről szól, amit tehát a Biblia gyülekezetnek nevez, és mi pedig úgy szoktuk ezt nevezni a történet, a dogmatika, az egyház történet kapcsán, hogy láthatatlan egyház. Láthatatlan egyház. Biztos van áthallásunk egy kicsit Rejtő Jenő láthatatlan légiójára, de azt mostan felejtsük el, mert a láthatatlansága nem azt jelenti az egyháznak ebben a szóösszetételben, hogy nincs. Mert hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy ami láthatatlan, az nincs. Ez az egyház, ez a közösség, ez a gyülekezet valami másért láthatatlan, amelyről rögvest szólok. Tehát ebbe a közösségbe a Szentlélek hív meg, és tagol be. Miért láthatatlan ez a közösség? Azért, testvérek, mert ezt a közösséget nem szervezeti egység köti egybe, hanem tartalmi egység. Tartalmi egység. Ez a tartalmi egység, ami a láthatatlan egyházat, a gyülekezetet egybeköti, a Krisztus Jézusba vetett hit, a megváltóba vetett bizalom, annak a felismerése, hogy én, mint ember, mint bűnös ember, Isten előtt nem állhatok meg a magam erejéből, és nem állhatok oda Isten elé a magam igazságával. Nem csak majd egykor, az utolsó ítéletben, hanem most sem, amíg ezen a földön élek. Az a tartalom azt mondja, hogy csak Isten kegyelmére számíthatok. Arra a kegyelemre, amely Jézus Krisztusban jelent meg ebben a világban. Hiszen az Atya kegyelme Jézus Krisztus. Úgy szerette az Atya e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez az ő kegyelme, amelyet azért munkált és azért adott, hogy a bűnös ember, aki saját erőből, a maga önigazságával nem állhat meg előtte, mégis utat találjon az atyai szeretetbe, abba a közösségbe, az Istennel való közösségbe, amelyből a bűneset kapcsán kiesett. A láthatatlan egyház, a gyülekezet, attól láthatatlan, hogy ez a tartalom köti egybe, s ha ez a tartalmi egység köti egybe, akkor megérthetjük azt is, hogy ennek a láthatatlan közösségnek bárki, bármikor és bárhol a tagja lehet. Hisszük, hogy ennek a láthatatlan közösségnek a bűneset óta voltak és vannak tagjai. Azaz nem összefogható ez a közösség egyszerre a Földön, mert minden korszakban évről évre vannak tagjai, amelyek belelépnek, és vannak tagjai, akik tovább lépnek ebből a közösségből. Mindig vannak emberek, akik önigazult életet élve egyszer csak Isten kegyelmével találkoznak, és ezt a kegyelmet, Jézus Krisztust elfogadják, és a továbbiakban úgy élnek, hogy minden reménységük Jézus Krisztusban van. Ők tagjai lesznek ennek a közösségnek. De minden időben vannak olyanok, akik ebben a reménységben élték meg az egész életüket, vagy azt a részét, ami a halálukig vezet, és ebből a közösségből tovább lépnek. Mert a halál az ő esetükben nem lelépés, nem visszalépés, hanem tovább lépés Isten színe elé, az örök életbe, amelyről majd az elkövetkezendő vasárnapokon lesz szó. Nos, testvérek, láthatatlan ez a közösség, mert időben nem tudjuk összeszedni ennek a közösségnek az összességét. Látunk belőle mindig egy részecskét, de nem szabad, hogy ez megtévesszen bennünket. Láthatatlan ez a közösség azért is, mert erre a tartalomra, Jézus Krisztusra, nem csak minden időben, hanem a világ minden táján kapnak a lélektől meghívást emberek. Volt az emberiség történetének egy olyan szakasza, amit Ószövetségnek nevezünk, amelyben azzal szembesülünk és azzal találkozunk, hogy a Szentlélek ezt a hívást különösképpen is egy népnek adja, Isten kiválasztott népének, Ábrahám utódainak. Ők azok, akik elsőrenden, és hadd mondjuk így, hogy az Ószövetség idején frontálisan találkoznak Isten világával, Isten hívásával. Ez nem azt jelenti, hogy az Ószövetségben mások nem találhattak oda Istenhez, hiszen aki figyelmesen olvassa az Ószövetséget, tud belőle nagyon sok olyan nem zsidó embert mondani, akiket szintén Isten az ő lelke által megszólított, és a láthatatlan egyház tagjaivá tett. Nos, testvérek, Jézus, amikor eljön a földre, elvégzi az ő szolgálatát, ami megváltásunkat, és visszatér az Atya dicsőségébe, azt a hagyatékot hagyja az ő földi nyájának, az apostoloknak, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék az embereknek az evangéliumot. Krisztus óta arra van parancsunk, és a kereszténység, addig kereszténység többek között, amíg ennek enged, hogy a világ minden tájára eljuttassuk a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Hogy tudnélik nekünk, önigazult embereknek, akik a saját erőnkre számítunk, de az alapján Isten előtt meg nem állhatunk, mégis van menetelünk az Atyához, de egy valaki méghozzá názáreti Jézus Krisztus által. Láthatatlan ez a közösség, mert a világ minden pontján, ahol alkalomról alkalomra megszólal ez az evangélium, vannak, akik bekapcsolódnak, de ezeket összefogni, összegyűjteni nem lehet. Higgyük el, testvérek, hogy még most sem, abban az időben, amikor egyébként a világháló, az internet, ez talán elvég szerint könnyen megoldhatóvá tenné. Biztos, hogy van a világon olyan hely, és egyre több olyan hely van, ahol lehetne lájkolni, hogy én hívő ember vagyok, de nagy hiba volna azt gondolni, hogy aki nem lájkol, az talán nem is hívő. És nagy hiba volna azt állítani, na ennyi keresztjén van a Földön. A Szentlélek meghív és betagol egy láthatatlan közösségbe, egy részben látható közösségbe, amelyet egyháznak nevezünk, amelyet a Biblia gyülekezetnek nevez. És akikről azt mondja a Szentírás itt a római levélben, Isten választottai. Hiszen mit is mond? Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azaz így mondja ezt, így is fordítható ez, hogy eleve ismert, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Láthatjuk tehát, testvérek, hogy a Szentlélek által munkája Isten az ő láthatatlan döntésének, az elrendelésének a végbe menetelét. Ő elgondolta, hogy kiket hív meg, és a Szentlélek által ezt hatékonyan minden időben gyakorolja is. Noha mi úgy gondoljuk, hogy Isten országában mindenki hivatalos, azért ez az ige arra emlékeztet bennünket, hogy a vendéglistát, ami mennyei atyánk már elkészítette. És ő azon fáradozik, hogy akiket fölvett a meghívottak listájára, azok mind értesüljenek arról, hogy ők meghívottak. Hogyan tekintsünk akkor a látható egyházakra? Arra a számtalan sok szervezetre, amely körülöttünk van a világon, és amellyel kapcsolatosan sokan megkérdezik, melyik az igazi? Hova tartozzam? Úgy kell ezekre tekinteni, testvérek, mint valami szervezeti egységekre, amelyek eredetileg a tartalom köré épültek, de ki többé, ki kevésbé elvesztette, vagy éppen feladta, vagy esetleg átformálta a tartalmat, és ezért azt kell mondjuk, hogy semmiképpen sem azonosítható egyetlen látható szervezet sem a láthatatlan egyházzal. Magyarán nincsen üdvözítő egyház. Még akkor sem, ha a világ legnagyobb egyháza magának ezt a jogot kisajátítja, vagy azt sugallja, hogy aki a római egyháznak a tagja, az üdvözülhet. Nincs üdvözítő egyház. Miért? Mert a hívők serege, a gyülekezet mindig a tartalom köré sereglik. Azt kell mondanunk, hogy nem ítélünk meg senkit, semmilyen felekezetet, nem mondjuk egyik felekezetről se azt, hogy ott nem szólalhat meg az ige, most természetesen keresztény felekezetekről szólunk, de ahol a tartalom maga Jézus Krisztus elvész, ott meg kell azt valljuk, és ki kell, hogy mondjuk, hogy nincs, vagy csak nagyon csekélyke az esély arra, hogy valaki megtér, hogy valaki megérti az Isten titkát. És ezek szerint mégiscsak lehet valamilyen módon a látható szervezeteket az alapján értékelni, hogy ki milyen módon ragaszkodik Krisztushoz. Ki milyen módon akarja Krisztus evangéliumát továbbadni. Mennyire központi kérdése ez egy adott felekezetnek, közösségnek. Ki mennyire ragaszkodik a kijelentéshez, a Szentíráshoz, Isten igazságaihoz. Nem mondhatjuk soha egyetlen egy felekezetre sem, ahol a Bibliát előveszik és felolvassák, hogy úgy, ahogy van, elveszett. Mert mi azt valljuk, hogy Isten az ő ígéje és szent lelke által szólít meg embereket. És ez számunkra azt jelenti, hogy ahol az igét valaki felolvassa, ott a Szentlélek azzal együtt munkálkodva embereket megszólíthat, embereket megtérésre hívhat. De azért a matematika alapján, ami az Isten világától persze távoleső dolog, és a lélek szabadságát nem határozhatjuk meg matematikailag, azt kell, hogy mondjuk, hogy azon közösségekben, ahol az igének, Jézus Krisztusnak központi helye van, mégiscsak nagyobb az esély arra, hogy emberek Jézussal fognak találkozni. Ahol emberek, liturgia, részvét, tagsága fontos, és az áll a középen, ott az emberek ezzel fognak találkozni. Ha Jézus Krisztust állítjuk középre, akkor azok, akik egy-egy ilyen közösségben megjelennek, nyilvánvalóan Jézussal és az ő igazságaival fognak találkozni. Tehát úgy kell nekünk tekinteni a látható felekezetekre, mint akiknek az a küldetésük, hogy Krisztust prédikálják, és örülünk annak, ha valaki velünk együtt hirdeti Krisztust, és a Krisztusban kapott kegyelem és üdvösség egyetlenségét, utánozhatatlanságát, tökéletességét, és szomorúak vagyunk mindig, amikor azt látjuk, hogy magukat kereszténynek valló felekezetek, gyülekezetek Krisztust elveszítik, őt többé nem prédikálják, vagy az evangéliumot meghamisítják, vagy átformálják. Így tekintünk tehát minden egyéb felekezetre és közösségre. A Szentlélek meghív és betagol minden embert a látható szervezeti közösségeken keresztül egy láthatatlan nagy közösségbe, amely átnyúlik a világtörténelmen, északról és délre, keletről és nyugatra fölöleli ezt a földgolyót, és minden időben, mindenfelől, mindenféle nyelvből vannak tagjai. Az egyházig, a látható egyházig viszonylag könnyű eljutni, bár ma vannak közöttünk még üres helyek. De idáig viszonylag könnyű eljutni. Ahhoz, hogy ezen a szervezeten keresztül egy még nagyobb közösség tagjai legyünk, ahhoz a Szentlélek munkája elengedhetetlen. Aki úgy gondolja, megérkeztem az Isten egyházába, azzal, hogy beültem itt a padba, bizonnyal csak félútig jutott el. Isten ma emlékeztet bennünket, hogy az ő igéje azért szól, hogy azt mi meghalva ezen a helyen válaszoljunk arra. És az ő hívása ma is és minden időben azért szól hozzánk, mert tovább akar vezetni abba a láthatatlan egyházba, a hívők gyülekezetébe, és ezt a meghívását adja át nekünk. Nem tudhatjuk, hogy ki az, aki meghívott, és ki az, aki nem, de abban a jó reménységben vagyok, én, mint aki ezt a meghívást itt tolmácsolni szoktam a testvérek felé ebben az időben, Isten megbízásából, hogy akik itt vagyunk, mindannyian meghívottak vagyunk. Én nem vagyok Isten, és nincs jogom senkire úgy tekinteni, hogy az bizonnyal nem meghívott, hanem hadd mondjam a testvéreknek, hogy mindannyiunk felől azzal a meggyőződéssel vagyok, hogy itt létünk nem véletlenszerű. Isten nyújtja nekünk a meghívást, és ne gondolja senki azt, hogy az Isten engem nem szeret. Ne gondolja az senki, hogy engem az Isten nem hívott meg. Hogy én nem kellek az Istennek sem. Mert azzal, hogy ő ide segített, ide vezetett bennünket, azt munkálja, hogy eljusson a szívünkig és a lelkünkig az a meghívás, hogy én szeretlek téged, az én fiamat, Jézus Krisztust adtam, te érted, hogyha hiszel ő benne, el ne veszél, hanem örök életed legyen. Csodálatos dolog, amikor valaki ezt megérti, hogy többet kaphatok annál az óránál, amit itt ülök és itt eltöltök, mert közösséget kaphatok és nyerhetek az élő Istennel. Ezt a közösséget a Szentlélek munkája, ő hív meg, és ő tagol be ebbe a közösségbe. De nem csak ezt a javakat, ezt a jót kapjuk mi. Hogy tudnélik, majd együtt leszünk egyszer Ábrahámmal, Jákobbal, Izsákkal, Péterrel, Jánossal, Jakabbal, többi hívőkkel, akik előttünk éltek, hanem azt a jót is kapjuk tőle, hogy betagol bennünket a Szentlélek a Krisztus által irányított és az Atya dicsőségét szolgáló szentek közösségébe. Hiszen mit mondunk a hitvallásba? Hisszük a szentek egyességét, illetve más fordításban így mondjuk a szentek közösségét. Sajnos az egyházi múlt és hagyomány megcsorbítja és elfordítja a mi gondolkozásunkat, és a legtöbb ember ezzel nem is nagyon tud mit kezdeni. Hát mi is az a szentek közössége? Talán általánosságban arra szoktak gondolni a legtöbben, hogy az valami olyan mennyei közösség, akik valahol a mennyben is a páholyban ülnek. És hát innen a földről tudjuk munkálni azt, hogy valaki a földszint nézőterének hátsó sorából fölkerüljön a páholyba. Mert ugye mi szoktunk általában szentté avatni. S ha valaki mellett leteszik elég sokan a voksukat, akkor fölkerülhet a mennyben egy jobb helyre. Nos, testvérek, azt kell, hogy mondjam, hogy a szentség nem ilyen távolálló dolog ám tőlünk. És ne gondoljuk azt, hogy a szentség a menny területére van korlátozva. Mi értelme is volna annak, ha azt mondanánk egy általános hitvallásban, hogy hiszünk a szentek közösségében, egységében, és pusztán arra gondolnánk, hogy a mennybe is vannak jobb helyek. Mi értelme volna ennek? Zongorázzuk csak végig a gondolatot nagyon röviden, akkor valószínűleg a mennybe se lennénk egyformán boldogok, hiszen egy színházban sem vagyunk elég boldogok, hiába jó az előadása, előttünk ül valaki, és nem látjuk a színpadot. Akkor a mennyben is lennének jobb helyek, és bizonnyal lennének olyanok, akik ott csóvárognának, hogy áj, milyen jó azoknak, akik ott fönnülnek, de ez meg ellene mond annak, amit a Biblia a mennyről mond. Ahol azt mondja, hogy egyek leszünk, mindannyian egyformán fogunk örülni, nem lesz ott különbség, és végképp nem lesz irítség, sóvárgás, vagy valami fajta olyan dolog, amit bűnnek nevez a Szentírás. Akkor mit jelent ez? Testvérek, a tartalom, amelyet hirdetünk, és amely összeköt bennünket, nem névleges. Krisztus és Jézus neve, amelyet hirdetünk, nem egy névleges tartalom, hanem egy valóságos tartalom a Szentírás szerint. Ez azt jelenti, hogy azt mondja a Szentírás nekünk, hogy Krisztus a fej az egyházban. Azaz, ő irányít, ő kontrollál, ő ítél meg mindent. És a közösség, a Krisztusban hívő közösség egy lelkületű. Ez azt jelenti, hogy itt a Földön is arról ismerhetők föl, hogy igénylik, kérik, keresik, elfogadják, és követik a fej iránymutatását. Függenek a fejtől. A kezünk sem, és a lábunk sem kezd önálló életre, mert akkor azt tudjuk, hogy valami gond van. Amikor valami olyasmit csinál a kezünk, amit a fejünk nem akar, vagy a lábunk nem akar engedelmeskedni. Arra azt mondjuk még a földi életben is, hogy ez gond, ez baj. Nos, a Krisztus testben Krisztus a fej, és őróla azt mondja az írás, hogy ő szent. Így is mondja a Szentírás, ez alatt a szó alatt, hogy szent, azt értjük, hogy Isten számára elkülönített, az atyáé, az atya dicsőségére való. Mivel Jézus szent, a fej szent, ezért szentek a tőle elválaszthatatlan tagok is. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a szentek nem a holtak, hanem azok az emberek, akik odaszánják magukat a fej irányítása alatt arra, hogy Isten dicsőségére éljenek. Azok a szentek. Tulajdonképpen minden hívő ember, aki megragadja Krisztust, szent. Mindaddig, amíg úgy gondolkozik, hogy Krisztus nélkül nem élhetek, mindaddig, amíg kéri, igényli, keresi, elfogadja és követi a fej akaratát és irányítását, addig a tag szent. És ez a szentség látszik rajta. Nem onnan látszik, hogy glóriával a feje fölött mászkál, hanem mivel a fej irányítását keresi, és annak enged, úgy szoktuk mondani, hogy a fejhez hasonlóvá, Krisztusivá válik. Sajnos nem olyan gyakori dolog ez, mint amennyire jó lenne, hogy megtörténjen, és amilyen gyakran kellene Jézus arcú embereket látni, azt kell, hogy mondjuk szomorúan, hogy a kereszténység egyre jobban elveszti ezt a profilt. Sokféle arca van ma a kereszténységnek, a hívő embernek is, de az egyre ritkábban a Krisztus arca. És emiatt szomorúak is vagyunk. Mi az, ami Isten dicsőségére való? Egyrészt, testvérek, az, hogyha engedünk a fejnek. Mit mondott a fej? Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Istennek, a fejnek, Jézus Krisztusnak tetsző dolog, ha az ő népe, az egyház, a gyülekezet a missziót végzi. Azaz arra törekszik, hogy megnyerjen Krisztusnak embereket. Hogy emberek tudtára adja, Isten szereti őket. És mi az, ami még az Atya dicsőségét szolgálja? Az, hogyha ápolja ez a közösség a testvériséget egymás között. És ez úgy válik nyilvánvalóvá a Szentírás szerint, hogy lelki javainkkal egymást gazdagítjuk. Nem úgy válik ez a testvéri közösség látható, hogy hirtelen egyformává leszünk mindannyian, hanem azzal szolgáljuk Isten dicsőségét, hogy amit tőle kaptunk mi személyesen, lelki jót, képességet, azt a közösségben az ő dicsőségére használjuk föl. Nem arra van egy családban sem szükség, hogy egy valaki mindent jól csináljon, a többi meg semmit ne csináljon körülötte. És nem is arra van szükség egy családban, hogy mindenki ugyanazt csinálja jól. Mert ha egy családban mindenki jól tud főzni, de nem tud senki takarítani, akkor az az összképet előbb-utóbb el fogja rontani. Ha egy családban egy valaki tud mindent, a többiek meg fognak mellette keseredni, mert akkor ők fölöslegesnek kezdik magukat érezni. Nos, testvérek, Isten családjában sokunknak sokféle ajándék adatott, és az a csodálatos, ez a testvéri közösség, hogy ezt a sokféle ajándékot Isten dicsőségére, egymás épülésére, közösen, egy közösségben hasznosítjuk. A Szentlélek meghív és betagol a Krisztus által irányított és az Atya dicsőségét szolgáló szentek közösségébe. Ez is a mi hasznunk, testvérek, a Szentlélekből. Nos, egy harmadik dologra is hadd hívjam föl a testvérek figyelmét végezetül, hogy tudnélik a Szentlélek meghív és betagol az Atya által Krisztus áldozatáért igaznak nyilvánítottak közösségébe. Gyakran vált ki az emberekben indulatokat a megigazításról vallott tan. De mielőtt valaki azzal vádolná az egyházat, hogy ez valamiféle önfényezés és öntömjénezés, nézzük csak, mit tanít itt az írás a római levélben. Akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen ez elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Nem az egyház, nem mi emberek találjuk ki a megigazítás tanítását, hanem a Biblia tanítja ezt nekünk, a kijelentés adja ezt nekünk. Azt gondolom, hogy a megigazítással kapcsolatos félreértés nem csak a hitetlen világ problémája, hanem a hívők, a Krisztus test problémája is. A legfőbb félreértést az okozza, hogy a hívők maguktól és a hitetlenek a hívőktől tökéletes életet várnak. És ez alatt azt értjük, perfekt, bűntelen életet, amelyben nincs bűn, amelyből kifogy a bűn. Sokszor ezt várjuk mi hívő emberek is magunktól. És ez alapján méregetjük magunkat. Mennyi bűn van még a szívembe? És úgy gondoljuk, hogy azok a nagy hívők, akiknek a szívében már csak ott az alján lötyög valami bűn, és hát azok, akikből meg mindig kicsordul a bűn, azok azért akkora hívőségre nem tarthatnak igényt. Nos, testvérek, amikor nem sikerül nekünk ez a küzdelem, akkor általában a hívők úgy reagálnak e hamis gondolat alapján, hogy elkezdenek képmutatókká lenni. És azt a képet akarják magukról mutatni, hogy nincs már bennünk bűn. A világ pedig, amikor azt látja, hogy a hívők még mindig bűnösök, akkor megvádolja a hívőket. A maga igazsága szempontjából, és azt mondja, ti is bűnösök vagytok, akkor minek legyünk mi hívőkké? Ugye találkoztak már ilyennel a testvérek. Amikor azt mondják hitetlen emberek, na lám, a hívők is ilyenek meg olyanok, minek legyünk mi hívőkké? Minek járjunk templomba? És ezzel már föl is mentették magukat. Azt kell lássuk, testvérek, hogy a bűnbocsánat, amely Istené, egyedül Istené, és az ezzel együtt járó igazság Isten hozzánk való viszonyát fejezi ki. Ez azt jelenti, testvérek, hogy ő megigazít, hogy ő Krisztusért, Krisztus tökéletes áldozatáért másként tekint az övéire. Azt jelenti a megigazítás, hogy nekünk tulajdonítja Krisztus igazságát minden hívőnek. Azoknak, akik egyszer lázadók voltak, és azt mondja, mivel Krisztus ő érettük eleget tett, ő többé nem állnak harcban velem. Így mondja a KT, hogy a mi bűnös természetünkről és bűneinkről Krisztusért az Atya soha többé meg nem emlékezik. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk nincs bűnünk. Ez azt jelenti, hogy Isten, aki megigazít, hogy tekint ránk. Nekünk ellenben a megtérésünktől kezdve egészen halálunkig harcunk van bűneinkkel, és harcunk van a bűnös természetünkkel. Ne álmodozzunk, testvérek! Azok a nagy hívők, akikről úgy gondolkozunk, hát az ő szívük alján egy-két csepp bűn még csordogált, ugyanolyan harcoló emberek voltak, és ugyanolyan harcoló emberek, mint mi. A bűnös természetükkel ugyanúgy szembe kellett nézniük nap, mint nap, és a bűneikkel ugyanúgy kellett harcolniuk nap, mint nap, mint ahogy ezt nekünk is kell, vagy kellene tennünk. Tehát, ami a nagyon fontos ebből, hogy a megigazított ember nem bűntelen ember itt a Földön. Nem is ez a cél, testvérek. Nem is ez a cél. Istennek nem ez a célja velünk, hogy bűntelenné tegyen bennünket itt a Földön. Sokkal te inkább az a célja, hogy mi minden körülmények között, áldásai és bűneink súlya között megtanuljunk Jézus Krisztusra úgy fölnézni, mint aki a mi életünk egyetlen egy reménysége, mint megtartó és üdvözítő. Vannak bűneid, bánd meg azokat, de nézzél Jézus Krisztusra. Nézzél Jézus Krisztusra, akiben reménységünk van, és akire föltekintünk, mert ő benne, és ő általa lát bennünket igaznak az Atya. Félsz az Atyához menni? Jöjjél Jézus Krisztus által az Atyához, testvér! Ha magad jössz, mint bűnös, nyomorult ember, nem állhatsz meg ő előtte. De Krisztusban, az ő nevében, az ővelé vetett bizalommal jöhetsz és megállhatsz az Atya előtt, mert másként tekint rád. Jaj annak az embernek, aki fényezi a maga érdemeit, a maga életét, és azt gondolja, majd odaállok ezzel az Isten elé. De öröme lehet minden embernek, aki megismerte Jézus Krisztust, benne a bűnbocsánatot, és tudja, hogyha én Jézus Krisztussal állok az Atya színe elé, akkor enyém a kegyelem. Testvéreim, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azok az Atya javaiban részesülnek. A földi dolgokon túl, amit mi ez ige alapján gondolunk és vágyunk, ma hallhattunk három más értékről, jóról, amellyel Isten az övéit gazdagítja. A Szentlélek által meghív és betagol egy világméretű, óriási közösségbe. Örülj neki, ha itt ezen a helyen tagjává lettél. Annak a közösségnek és annak a gyülekezetnek, a Jézus Krisztusba vetett hited által, amely első emberei Ádám és Évánál kezdődnek, és amelynek utolsó tagjai majd a világtörténelem végén, talán ma vagy holnap lépnek be ebbe a közösségbe. Örülj, de ha nem vagy ennek a nagy közösségnek még a tagja, akkor hallgass figyelemmel az evangéliumot, és engedjél annak. Örülj, mert a Szentlélek meghív és betagol téged egy olyan közösségbe, ahol Jézus a fej, és ő jól irányít, jól véd, jól oltalmaz, jól vezet. Bízd magad rá. Örülj, mert a Szentlélek meghív, és megbetagol téged egy olyan közösségbe, akik ő érette fiak. És akik Istentől, az ő kegyelmében részesülnek nap, mint nap, s erre minden időben appellálhatnak. Akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ha az övé vagy, tied az ő dicsősége, s járj ennek a dicsőségnek tudatával, s járj ennek a dicsőségnek fényében. Amen. Kedves testvéreim, a 395-ös dicséretünk első és második versét énekeljük most. A 395-ös dicséretünk első és második versét. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hitünk arra, hogy ölelje, édes megváltónkat át. Ő fejünk mindig kitagja, a fény mi színei, mi cselődek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi. Szeretetben összeforva, egy közös test tagjai. Harcolva, ha kell vérünk ontani, úgy szerette föld igáját, s halt meg értünk jóról. Fájdalék életre minket, hogy szeretni nem tudunk.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy fölrázol bennünket, és megmutatod azokat a mély és örökké való tartalmakat és javakat, amelyeket a te gyermekeidnek készítettél, és amelyekben őket részesített szent lelked által. Kérünk, hogy szabadíts ki bennünket földhöz ragadt gondolkozásunkból és értékrendünkből, amelyben minden egyébnek nagy rendje, nagy ára, és oly sokszor talán éppen elérhetetlensége is van. És adjad, hogy azokban legyünk mi boldogok, amelyeket te adsz, és te készítettél nekünk. Segíts, hogy különbséget tudjunk tenni. Minden múlandó és egyszer itt maradó érték, és a között, amit te, a múlhatatlan Isten ajándékozol a tieidnek. Köszönjük, hogy bennünket is hívogatsz oda te örökké való országodba, Krisztus evangéliuma által. Köszönjük, hogy nekünk is kész vagy kegyelmet adni ő érette. Köszönjük te neked, hogy fiaiddá fogadsz bennünket ő érette, hogy igazzá nyilvánítasz ő érette, s annak is látsz bennünket minden időben. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért jöhetünk te hozzád minden időben, bátorsággal és örömmel. Hadd kérjünk, taníts meg mindezt megtennünk. Taníts meg kérnünk, hogy átélhessük a tőled való kapás örömét is. Taníts meg hálát adnunk, hogy átéljük a neked való hálaadás örömét. Kérünk, hogy így őrizzél és tartsál meg bennünket, hogy lehessünk olyan közösség, ahol minden időben te állsz a középen, akár az ige hirdetés, akár a megélt közösségi élet kapcsán, és adjad, hogy lelki javainkkal, amelyekkel megajándékoztál bennünket, add munkájuk egymás üdvösségét. Légy és maradj így közöttünk, s tégy bennünket sóvá és kovásszá, amely által meg kell az a közeg, amelyben van. Tégy bennünket a hitetlen világ sójává és kovászává, és adjad, hogy ne csak itt ebben a közösségben, hanem a hitetlen világban is hadd legyünk egyúttal a te jó illatod. Így emlékezzél meg rólunk, s taníts minden élethelyzetben veled számolni, a te irányításodat, erődet elkérni, és a te dicsőségedet hirdetni. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, visszatérve az ige üzenetéhez, tanításához, a 395. dicséretünk harmadik versét énekelve zárjuk Isten tiszteletünket. A 395. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy te vagy.